Rádió Egyetem. Makádi László, a tengerek óriásai a földtörténeti múltban. Előadás az ELTE TTK őslénytani tanszék Handken körének szervezésében. A felvétel 2005. október 17-én készült.
Kedves hallgatóság, hogyha legek az őslénytanban előadás sorozat keretében, ugye szólt kell, hogy ejtsünk a tengerek óriásairól is. Hát mi az, amit én itt tengerek óriásainak vettem? Hát beszélhetnék mondjuk óriási egysejtűekről. Tehát szó megejthetném ugye a numuliteszeket, mint hatalmas egysejtűeket, de végül is én antropomorf módon azt vettem óriásinak, ami mondjuk nagyobb, mint az ember. Úgyhogy itt olyan gerinctelenek, illetve gerincesek fognak szóba kerülni, amik ilyen emberi mértékkel nézve is nagyméretűek voltak. Így végig fogok menni mondjuk így az elmúlt pár száz millió éven, és ezek során kiemelem mindig az éppen ilyen nagyon elterjedt csoportnak a legnagyobb, vagy hát legóriásibb képviselőjét. Úgyhogy rögtön kezdhetjük akkor az ordovíciummal. Ugye az ordovíciumban elterjedtek voltak az endoceratoideák, melyek ilyen egyenes vázú, külső vázú cefalopódák, tehát fejlábúak voltak, a mai Nautilus vagy a kihalt ammoniteszeknek a rokonaik, és bizonyos képviselőik igen nagy méretet is elértek, tehát elérték a 10 méteres hozt is. Ezek a fejlábúak ugye a rakéta elv alapján húztak hasonlóan más fejlábúakhoz, és tudjuk, hogy így a vízszintes helyzetben helyezkedtek el, annak ellenére ugye gázzal voltak töltve a kamráik. Hogy maradtak ebbe a vízszintes helyzetbe, hát ezt úgy valósították meg, hogy meszet választottak ki a házuknak a csúcsi végébe. Erre efelől bizonyosságot is szerezhetünk a révén, hogy bizonyos házaknak megmaradt a színanyaga, és tudjuk, hogy a színanyag az csak a háti részen volt, míg alulról fehérek voltak ezek a házak, tehát ez bizonyíték arra, hogy valóban vízszintesen helyezkedtek el. Ezek egyébként természetesen ragadozók voltak, tehát azért trilobitákat, meg más lábasfejűeket, illetve más molluszkákat fogyasztottak. Aztán, ha előreugrunk az időben, egy másik elterjedt csoport, az Eurypteridák, ezek az ordovíciumtól a permig léteztek, azonban főleg a szilúra, illetve az ordovícium, illetve a szilúra voltak jellemzőek. Ezek cságrágósok, illetve volt még négy pár járólábuk, illetve az úszáshoz módosult ez az úszóláb. Azonban nem csak ezzel úsztak, tudjuk, hanem egy ilyen, mint a delfin, a mai delfinek vagy a dugongok, ilyen háthas irányba hullámzó mozgást végezve tudtak a zajzat közelében úszni. Egyébként azt feltételezik, hogy vagy a zajzaton mozogtak, vagy pedig a zajzat felett úsztak. A koprolitjaikból, tehát a fosszilis ürülékből tudjuk, hogy ezek egymást, illetve a trilobitákat is fogyasztottak. Most ezekről én mindig hallottam régebben is, hogy ezek 2-2,5 méter hosszúra megnőttek, de hát így az ember nem bírja elképzelni. De gondoltam, hogy egy ekkora rákfélet elúszna mondjuk mellettem a vízbe, azért különösebben nem ijednék meg. De most, ha így mellé teszünk egy embert, akkor azért elég félelmetesnek tűnik, tehát így valójában tényleg ezek ilyen nagyon marha nagyok voltak és félelmetesek. Aztán ugye a gerinctelneket kezdték lassan felváltani a gerincesek, nevezetesen a halak, így uralkodás szempontjából a tengerekben. Hát ezek közül nagyon jellegzetesek a páncélos őshalak, a plakodermik. Ezeknek a többségük az kisméretű és háthas irányba lapított, azonban néhány formájuk, mint az a Dunkleosteus, igen nagy méreteket öltöttek. Ezeknek az előső, hát a fejét, illetve a test előső részét borította ez a páncél, illetve láthatók ezek a hatalmas fogszerű képletek. Ezek nem fogak, hanem a koponya csontokból módosult rágó, illetve vágó lemezek. És itt látható az állatoknak a megmaradt koponyája. Hát elég félelmetesek. És itt látható, hogy ezek úgy már régebben ezt a maximum 6 méteresre becsülték őket, ma azonban már tudjuk, hogy elérték a 8 méteres hozt is, és ilyen igen masszív, félelmetes állatok voltak. Aztán most egész nagyot ugrunk, mert így a karbonból meg a permből nem nagyon van ilyen hatalmas tengeri szörnyeteg, úgyhogy a mezozoikumra ugrunk, tehát a földtörténeti középkorra, amikor is, ugye, amit sokan ugye a hüllők korának neveznek, mind szárazföldön, mind vízben. Hát ezek közül a tengeri élethez módosult hüllők közül is nagyon jellegzetesek az ichthyopterigiák, nevezetesen az ichthyosaurusok, tehát a halgyíkok. Ezeket nagyon jól ismerjük, köszönhetően annak, hogy a holcmádeni falában kitűnő megtartású, tehát egybe egész csont, az a kitűnő megtartású példányaik maradtak meg. Tudjuk róla például, hogy elevenszülők voltak, tudjuk azt is, hogy hogyan néztek ki, a körvonal, a lenyomatuk is megmaradt, így tudjuk, hogy volt például hátuszonyuk, illetve azt is nagyon jól tudjuk, hogy mit ettek, tehát tudjuk, hogy cefalopódákat, tehát fejlábúakat, illetve egymást, tovább a halakat is előszeretettel fogyasztottak. Egyébként ők a triásztól a krétáig léteztek. Itt az egyenletes delfinszerű alak egyébként a konvergencia, tehát a párhuzamos evolúciónak az egyik mintapéldája szokott lenni. Az egyik első képviselőjük az a Cymbospondylus nevű jószág, ez a középső triászban élt, és ennek még nincs meg az a jellegzetes halszerű orsó alakja, azonban már láthatóan ez is igen nagy méretet öltött. És aztán a felső triászra bizonyos képviselők, mint például a Sonisaurus, már a korábbi ismereteink szerint is elérték a 15 méteres hosszt. Nemrég azonban Kanadában előkerült a Sonisaurus genusznak egy új faja, amelyet 23 méter hosszúra becsülnek, és ez kb. 40-50 tonnára. Ezek az állatok ugye hüllők voltak, de a mezozoikumban a nagyon elterjedt csoport volt, egy gerinctelen csoport, az ammonoideák, nevezetesen az ammoniteszek, melyek közül jó pár a szintén jelentős méretet öltött, tehát vannak olyanok, amiknek 3 méter átmérőjű a háza. Mondjuk ha ezt gondolatban kicsavarnánk, akkor körülbelül ugyanazt a 10 méteres házhosszot kapnánk, amit az ordovíciumi endoceratoideánál láttunk. Tehát mondjuk a lágytest is ugyanakkor lehetett. Hát azért mondjuk egy ilyen emberméretű halat azt nyilván simán be tud kebelezni. De visszaugorva a hüllőkhöz, ahogy megyünk, vagy hát maradunk így a mezozoikumban, szintén a holcmeddeni palából kerültek elő a nagyon jó megtartású maradványai a sauropterigiáknak, azon belül is a hosszú nyakú sauropterigiáknak, tehát a plesiosauroideáknak. Ezekről tudjuk, hogy a 4 végtagjuk ugye az úszáshoz módosult, és ez a 4 végtagjukkal úgy úsztak, hogy szinte repültek a vízbe, mint a mai pingvinek egy ilyen fölle csapkodó mozgással, és tehát igen fordulékonyak voltak ennek a 4 végtagnak köszönhetően. Ezek is halakat fogyasztottak, illetve cefalopódákat, hát egymás nem, mert mondjuk nem arra van kiképezve a testalkatuk. Az ichtiopterigiák azok kihaltak már a Kréta közepetáján, a Szenomán-Turon határon volt egy ilyen kisebb kihalási esemény, és az elvitte őket. Azonban a plesiosauroideák azok kitartottak a Kréta legvégéig, amikor is a leghosszabb képviselőjük, a Zelasmosaurus még vígan úszkált a tengerekben. Ha már a legeknél tartunk, meg kell említeni, hogy az az állat rekorder a gerincesek között, abban, hogy ennek van a legtöbb számú nyakcsigolyája, szám szerint 76 darab. Ugye a sauropterigiáknak a másik csoportja, a pliosauroideák, ezek a rövidnyakú, úgy szokták emlegetni őket, hogy a rövidnyakú plesiosaurusok. Ezeknél is megtalált ugyanúgy a 4 úszáshoz módosult végtag, tehát az uszonyok, amelyek szintén egy ilyen repülésszerű mozgásra voltak alkalmasak. Ezek azonban jóval nagyobb méretet öltöttek el. Igen, jellegzetes, hogy a koponyájuk a sokszor a testhossznak, a teljes testhossznak az egy negyedét is kitette, tehát ilyen igen hatalmas állkapocssal rendelkeztek, és kiszámolták, hogy tényleg ezek borzalmas erővel is tudtak harapni. Igazából ezek ilyen más nagy tengeri gerincesekre specializálódott ragadozók voltak. Most ez a képen látható, rekonstrukció látható állat, ez a Liopleurodon. Erről mostanában igen sok vita volt, ugyanis pár évvel ezelőtt találtak Mexikóban egy Liopleurodonnak tulajdonított pliosauroideát, és ezt 18-20 méteresre, hát egyesek még 20 akárhány méteresre is becsülték, és ezt később aztán a sajtó nagyon felkapta. Aztán volt pár évvel ezelőtt a BBC-nek egy ilyen sorozata, amelyben így élethű rekonstrukciókkal mutattak be nagyon jól ilyen ősállatokat, és ebben már 25 métert mondtak, meg 150 tonnát, meg, és akkor utána ezt többen átvették. Így mindenfelé mindenféle eltérő híreket lehetett arról hallani, hogy mekkora is az állat. Hát aztán kicsit utána járva végül is sikerült kideríteni, hogy azért akkora marha nagy nem volt, de mondjuk olyan 17-18 méteres poszt azért elért, ott látható fönt. Ezek megmaradtak a Krétában, ezek szintén a Szenomán-Turon határonak, ezek is megritkultak, de ezek kitartottak a Kréta végéig. A Kronoszaurus a középső Krétában még olyan 12-13 méteres poszt is elért, illetve a Brachaucaneus nevű képviselőjük még egészen a felső Krétáig megmaradt, az is olyan 8-10 méteres hosszt azért elért. Most itt szinte színfoltot képez itt a sok tengeri hüllő között ez a hal, mégpedig ez a hal a Big Dead Fish becenévre hallgató hal, amelyre szintén ilyen legendák fűződnek, és mostanában szintén nagyon sok figyelmet szenteltek neki, ugyanis ennek is a méretéről vitatkoznak már évek óta, hogy mekkora is lehetett. Ezt még az oxfordi agyakból, tehát a késői úr a oxfordi agyakból írták le, még azt hiszem a 19. században halcsontok alapján. De hát ezek rendkívül nagyméretű halcsontok voltak, tehát már akkor számolgatni kezdték, hogy mekkorák lehettek ezek az állatok. És az utóbbi években Jeff Liston, illetve a kollégája David Martill végeztek sorozatos ásatásokat, próbálják kideríteni, hogy mekkora is volt az állat, pontosan hogy nézett ki. És végül arra jutottak ki, hogy ez körülbelül 18-20 méteres hosszt elérhetett. És ezzel minden idők legnagyobb ismert csontos hala. Hát a legnagyobb ismert hal, ugye hát a mai élő érdes cápa, illetve valószínűleg a megalodon nevű, a karkaradon megalodon nevű cápa, de hát azok ugye porcos halak, tehát ez a legnagyobb porcos hal, ami valaha létezett mai tudásunk szerint. Visszaugorva a hüllőkhöz, hogy haladunk időben, már a Krétában vagyunk, a tengeri teknősöknek egy része az igen nagy méretet öltött, itt a sokak által bizonyára ismert archeálon látható. De nagyon jól látható ez a tengeri élethez való alkalmazkodás következtében redukálódott páncél, amelyet a dollótörvénynek a kapcsán szoktak emlegetni. Ezeknek tényleg redukálódott a páncéljuk, ahogy visszatértek a tengerbe, ugye nem volt szükség a súlyos páncélzatra a vízben. Aztán később, amikor ezeknek a tengeri teknősöknek egy része az visszatért a szárazföldre, akkor ez a páncél már nem ugyanabból az elemekből alakul ki, hanem másokból, és ez az evolúció visszafordíthatatlanságának a bizonyítéka. Ezt szokták ugye dollótörvényként emlegetni. Egyébként ennél is látható, hogy milyen uszonyszerűek a végtagok a tengeri életmód miatt. De most elérünk a számomra nagyon kedves témához itt a késő krétában, ugye a mosasauridákhoz. A mosasauridák azok a tengeri élethez alkalmazkodott gyíkok, és ezek a gyíkok megjelentek a késő kréta elején, és hamarosan rendkívül nagy változatosságra tettek szert, illetve méretben is igen jelentős eredményeket értek el. Tudjuk róluk, nagyon sok mindent tudunk róluk, ugye tengeri állatok lévén igen sok tengeri üledék van, így egész jó megtartású leleteik vannak. Tudjuk róluk, mint például a képen is látható, hogy bizonyos genuszaik azok egymást is előszeretettel fogyasztották. Itt a képen egy mosasaurus, itt egy másik mosasaurus tapel éppen. Erre az egy történetre van bizonyíték is, ugyanis találtak olyan mosasaurus konodon csigolyákat, amelyeknek beléjük volt törve egy jóval nagyobb mosasaurus konodon példánynak a fogai. Továbbá tehát több csigoly össze volt roppanva, és találtak mosasaurusnak a gyomrába másik mosasaurusnak a maradványait. Így tehát visszaállíthatjuk, hogy ezek tényleg egymást fogyasztották, nem csak mondjuk harc közben sérítették meg egymást. Érte tudjuk róluk még, hogy mit ettek. Ez egy tilosaurusnak a gyomortájéka, itt látható az állatnak a hátsó végtagja, itt látható a medencecsont, az ilium, és itt pedig a gyomortartalom, hát itt az a nagy feketeség, ez mind ilyen mindenféle csontok benne. Most mik ezek pontosan, ezek a csontok pontosan? Ezek a hosszúgások, ezek a Hesperornis nevű vízimadárnak a csontjai, míg ez a rengeteg csigolya, ez egy másik, egy kisebb mosasaurus genusznak, a Fridastesnek a egyik képviselőjének, egyik egyedjének a csontjai, a csigolyái. Itt tehát tudjuk, hogy a tilosaurusról például kifejezetten tudjuk, hogy előszeretettel fogyasztott más tengeri gerinceseket, például teknősöket, kisebb mosasaurusokat, illetve plesiosaurusokat is. Volt olyan genuszuk is, amely hát nem csak egy genuszuk, hanem több genuszuk is, egy olyan csoportjuk, amely durofák, tehát ilyen molluszkákat törő életmódra specializálta magát. Ennek ilyen gumószerű fogai voltak, amint ezt a latin név is mutatja. Hát ezek ilyen elég ormótlanok voltak, és ezeknél is kiszámolták, hogy igen nagy erővel bírták összeroppantani a kemény héjú állatokat. Aztán a kréta végén ezek eltűntek, de előtte még egy pár genuszuk az, mint mondtam, igen nagy méretet öltött. A Mosasaurus maximus az elérte a 17 métereshoz, de feltételezik ugyanezt a Tilosaurusról is, illetve a Hajnosaurusról is, hogy nagyjából ugyanekkora méreteket elérhettek. És még mindig a krétában vagyunk, és most megint egy halhoz kell, hogy visszatérjek. Ez a Xiphactinus nevű hal. Ez a Xiphactinus, ez a 6 méretes hozt is elérte. És erről is tudják, hogy vérmes ragadozó volt, és itt a kréta tengerekben még kisebb cápákon is megtalálják a fognyomait, meg a gyomrával is találtak mindenféle egyéb gerinces maradványokat. Tehát mondjuk méltó társa volt a krétakori cápáknak, amelyek egyébként szintén kb. Hasonló méretet értek el. Tehát mondjuk akkor annyira nem voltak óriások az akkori hüllőkhöz képest. Aztán ugye a kréta végi kialással ez az egész tengeri hüllős játék véget ért, és az emlősök adaptív radiációjának köszönhetően az emlősök egy része az a vízi életmódhoz alkalmazkodott. Nevezetesen itt a képen látható a cetáceák, tehát a bálnáknak az egyik képviselője. Ez a Basilosaurus, mely a késő eocénból ismert, ez már elég jelzetesen bálna formájú, de még viszont megvannak például a hátsó végtagjai. Erről is tudjuk, hogy a ragadozó volt, például más kisebb bálnákat előszeretettel ejtett el és fogyasztott. Egyébként elérte a kb. 20 méteres poszt, tehát már egészen egy mondjuk mai ámbráscet méretű volt. Aztán ismét vissza kell, hogy kanyarodjak a halakhoz, mégpedig most a porcos halakhoz, nevezetesen egy cápához, amelynek ugye csak a fogait ismerjük, lévén ugye a porcos halból csak a fogak maradnak meg, viszont a fogak alapján rekonstruálni tudták az állat állkapcsának a méretét, és ebből az jött ki, hogy ez a sokak által jól ismert Karkarodon Megalodon nevű cápa, amelyet sokszor Karkaroklisz Megalodonnak hívnak, vagy nemes egyszerűséggel Megalodonnak. Ez bizony elérte a 15-18 méteres hozt, és az állkapcsa akkor volt, hogy mondjuk egy tehenet azt így egybe lebírt volna nyelni. és sokan azt gondolják, hogy ez a mai nagyfehér cápának, a Karkaradon karkáriásznak az őse, viszont hát annál mondjuk kétszer nagyobb. Ezek a pliocénben haltak ki, tehát olyan 1,7 millió évvel ezelőtt. És bár az előadás az a tengerek óriásairól szóló földtörténeti múltban, meg kell, hogy említsük a valaha ismert legnagyobb állatot, a kékbálnát, ami ugye ma él. Hát nyilvánvalóan ez a legnagyobb, a méretarányból látszik az eddig bemutatott élőlények közül. És most egymás mellé tesszük itt a bemutatott állatokat. Akkor nekem például az volt az első szembeszökő, és itt teljesen természetesen egy méretarányra vannak hozva. Hát ami szembeszökő az, hogy mondjuk az ember mennyire kicsi így az összeshez képest, meg az, hogy az ichthyosaurus, amit újonnan felfedeztek, az milyen nagy. Szóval még azért vannak itt az őslintomban ilyen fehér területek, ahol lehet ilyen érdekességeket találni. Például a Big Dead Fishnek is most nagyon-nagyon kutatják, hogy hát találnak mégis nagyobbat, még nagyobbat. Hát végül is ennyit szerettem volna mondani, és még azt, hogy egyébként érdekes, hogy a végignézünk ezeken, akkor láthatjuk, hogy a tengerek óriási azok itt csak nem kivétel nélkül ragadozók, vagy pedig állati eredetű táplálékot fogyasztanak. És ez mondjuk éles kontrasztban áll így a szárazföldi óriásokkal, ahol végig gondoljuk, akkor a legnagyobb dinoszauruszok például, azok mind növényevők voltak, ugye a sauropodák. Vagy a mai élő legnagyobb állat, a szárazföldi állat az ugye az elefánt, szintén növényevő, vagy ha visszamegyünk mondjuk az oligocénbe, akkor az Indricotherium, a valaha ismert legnagyobb szárazföldi emlős, szintén növényevő volt. Szóval nem tudom, hogy ez ilyen érdekes kérdéseket vet fel, hogy mi okozza ezt. De köszönöm szépen a figyelmet!
Elhangzott Makádi László, a tengerek óriásai a földtörténeti múltban. Előadás az ELTE TTK őslénytani tanszék Handken körének szervezésében. A felvétel 2005. október 17-én készült.